Teremtés sorozatunknak az utolsó alkalmához érkeztünk, és ehhez az alkalomhoz a Bibliának az utolsó könyvéből az utolsó előtti teljes fejezetet fogom felolvasni. Ez a Jelenések könyvéből van, a 21. fejezet, egy nagyon nehéz és nehezen érthető igeszakasz, úgyhogy aki teheti, akár Bibliából, akár a mobilján, próbálja követni ezt az igeszakaszt, mert könnyebb lesz így figyelni. Jelenések könyvéből olvasom Isten igéjét a 21. fejezetből. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a Szentvárost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből, az Istentől felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni. Ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta, íme, újjáteremtek mindent. És így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. És ezt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. De a gyáváknak és a hitetteneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, varázslóknak és bálványimádóknak és minden hazugnak meg lesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban. Ez a második halál. És jött egy a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt, telve a hét utolsó csapással, és így szólt hozzám. Jöjj, megmutatom neked a menyasszonyt, a bárány feleségét. Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent város, Jeruzsálemet, amely az Istentől a mennyből szállt alá. Benne volt az Isten dicsősége, ragyogása hasonló volt a legdrágább kőhöz, a kristályfényű jáspishoz. Fala nagy és magas volt, 12 kapuja, előtte 12 angyal, és a kapukra nevek írva, Izrael fiai 12 törzsének nevei. Keletről 3 kapu, északról 3 kapu, délről is 3 kapu, és nyugatról is 3 kapu. A város falának 12 alapköve volt, és azokon a bárány 12 apostolának 12 neve. Aki velem beszélt, annál volt egy arany mérővessző, hogy megmérje a várost, annak kapuit és falát. A város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége, és megmérte a várost a mérővesszővel 12 000 futam, hossza, szélessége és magassága egyenlő. Megmérte a falát is, 144 könyök, ember mértékével, ami az angyali is. Falának építőnye anyaga jáspis, és a város szín arany, tiszta üveghez hasonló. A város falának alapköveit mindenféle drágakő ékesítette. Az első alapkő jáspis, a második zafír, a harmadik kalcedon, a negyedik smaragd, az ötödik szárdonix, a hatodik karneol, a hetedik krizolit, a nyolcadik beril, a kilencedik topáz, a tizedik krizopráz, a 11. játszint, a 12. ametiszt. A 12 kapu 12 gyöngy volt, a kapuk mindegyike egy-egy gyöngyből, és a város utcája szín arany, mint az átlátszó üveg. Nem láttam templomot a városban, mert az Úr, a mindenható Isten és a bárány annak a temploma. Napra nincs szüksége a városnak, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a bárány. A népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket. Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz. A népek oda viszik dicsőségüket és tiszteletüket. Tisztátalanok pedig nem jutnak be oda sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek, hanem csak azok, akik be vannak írva a bárány életkönyvébe. Amikor ifi tábort vagy ifi hétvégét szervezünk, szervezek, akkor az első dolgom a szálláskeresésnél az szokott lenni, hogy felmegyek a Google-re, és beütöm azt a helyet, ahova fogunk menni, és a településnek, ha van ilyen, akkor egy ilyen 3D-s térképre rámegyek, ez a Street View, és elkezdem nézni azt, hogy milyenek az utcák, milyen a helyiség, milyenek ott az emberek, ha vannak a képeken, és megyek így szépen az utcán végig, és próbálom felmérni azt, hogy jó lesz ez a hely, ugyanez van nyaralásnál, vagy egyéb más helyeken. Jól meg lehet nézni, hogy milyen lesz élőben az a hely, ahova szándékozunk menni, és ez segít a felkészülésben. Az az ige, amit ma felolvastunk a jelenések könyvéből, az új teremtést, az új Jeruzsálemet mutatja be hasonlóan ehhez. Végig mehetünk ezen az utcán, előttünk lehet a profécia hatására egy olyan kép, hogy fog ez kinézni, mik a méretei, mennyi rettentő sok dolog van benne, amit elképzelni is nehéz. És talán elsőre hosszú és szürreális és nehezen felfogható, mert tele van ószövetségi szimbólumokkal, számokkal, utalásokkal, amit csak ha lefejtünk, akkor értjük meg. De mégis itt a teremtéssorozat utolsó alkalmaként előttünk egy fókusz legyen ebből az igéből, és ez az egy fókusz ez az legyen, hogy Isten pecsétként újat teremt, és újat fog teremteni, abszolút újat. Nem egy 2.0-as verziót, nem egy javított kiadást, hanem egy teljesen újat, egy tökéletest fog teremteni, amiben az elsők nem lesznek többé. Azonban azt is láthatjuk, hogy ez a kijelentés, ez egy profécia, ez a jövőre mutat, és mi pedig a jelenben vagyunk. És olyan nehéz emiatt ehhez csatlakozni, ezt így megfoghatóvá tenni, olyan nehéz, hogy ez megszólítson minket, mert a jövőre mutat egy megfoghatatlanba. És mi itt állunk a jelenbe, ráadásul adventbe, 2 hétre karácsonytól. A jobbak közülünk már talán eljutottak odáig, hogy karácsonykor mi lesz, megvannak az ajándékok és a menü, a talán nem annyira jobbak, ők pedig, vagy ez nem jó elnézés, de ők pedig még örülnek, hogyha a következő napokat túlélik, örülnek, hogyha eljutnak odáig, hogy lesz karácsony. A jelenben is egyszerűen napokon belül tudunk csak élni, és szól hozzánk egy olyan profécia itt advent 3. vasárnapján, ami arról szól, hogy mi lesz a jövőben. De a jövő felé való tekintés az nem csak ebben az időszakban nehéz, nem csak adventben, nem csak karácsonyban, nem csak máskor, mindig nehéz a jelenből a jövőbe látni. Azért, mert olyan emberek vagyunk, akik ragaszkodunk a jelenhez, akik abban élünk, és nem csak abban élünk, abban is akarunk élni. Olyan emberek vagyunk, akik úgy fogjuk fel, hogy minden lehetőségünk itt van a jelenben, és ezért az, hogy a jövőben mi lesz, nem foglalkoztat, nem érint meg, mert nem is akarok róla tudomást szerezni. Először a jelenben szeretném megoldani a problémáimat, mert ha azok megoldódtak, akkor tudok a jövőre is nyugton nézni. Vagy először a jelenben szeretném megalapozni az anyagi biztonságomat, a fedezetemet, elindulási lehetőségeimet, mert ki tudja, hogy mi lesz a jövőben. A jelenben tudom kiépíteni a kapcsolatrendszeremet, mert a jövőben ki tudja, mi lesz velem, ki tudja, mi történik velem. A jelenben tudom ezt megalapozni. A jelenben szeretném magamat továbbképezni, mert erre lehet nem lesz lehetőség a jövőben. A jelenben van lehetőségem kibontakozni, lecsapni egy lehetőségre, állásra, pályázatra, mert ez elmúlik, és ki tudja a jövő mit hoz. Élj a jelenben, élj most ezzel, szól a motto. Használd ki azt, amit a jelen biztosít a mi számunkra. Aknázzuk ki ezt. Mindent a jelenből merítünk, ebbe gyökerezünk, ebből várjuk a reménységet, ebben akarunk élni, mert ez az, amit látunk, és erre alapozunk. Azonban a Bibliának ez az igéje arra figyelmeztet, és arra hívja fel a figyelmünket, hogy ez a profécia a jövőben teljesül be. És ha nem erre alapozzuk a jelenünket is, akkor kiüresedik egy idő után ez a jelen. Nem lesz mibe kapaszkodni, és nem lesz további kapaszkodó. Mert nem csak arról szól, hogy új ég és új föld lesz, hanem arról is, hogy ez mivel jár majd, hogy új ég és új föld lesz. Ha olvastuk ezt az igét, és ha hallottuk, akkor ott volt benne az, ilyeneket hallottunk, hogy elmúlik a halál, nem lesz jajkiáltás, nem lesz félelem, és fájdalom sem. Megszűnik az, ami okozza a sérelmeket, az irigységet, a megfelelést mások felé, a vádaskodást és a szeretetlenséget. Onnan tudjuk, hogy ez megszűnik. Hogy ennek a jelei, indikátorai nem lesznek. Nem lesz félelem és nem lesz jajkiáltás. Ő az Atya ad majd a szomjazóknak az élet vizéből, a forrásából ingyen. És ami ezzel kapcsolatban fontos, az az, hogy ki mondja ezt nekünk. Isten ígéri ezt, aki képes egy ilyen új világot teremteni, egy új Jeruzsálemet. Aki ezt mondja, annak hatalma van arra. A mi előretekintésünk az lehet, hogy sokszor napokra vagy hónapokra is előretekint, lehet, hogy egy évre is előretekint, de csupán abból kifolyólag, hogy a naptári évünket tudjuk rendszerezni, szervezni. De akkor is abban vagyunk, hogy nem a jövőből merítünk erőt, hanem a jelenben ragaszkodunk mindahhoz, ami körülvesz minket, és azt akarjuk megoldani. Itt pedig folyamatosan arról van szó, hogy a jövőben lesz valami, ami tökéletes lesz. És azért mondja János ezt a proféciát, mert ő ebből merít. És mert neki ez fontos, és azért, mert számára ez a prioritás, hogy ott van az a tökéletes, és aki ezt a tökéletest teremti, az az ő istene, és ez az ő istene, akkor miért foglalkozna annyira a jelenvalókkal? Akkor miért ne ez lenne a prioritás, ha neki ilyen istene van? Akkor minden a háttérbe szorul. És ezt hallatjuk a harmadik versben, hogy az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők népei lesznek, és maga Isten lesz velük. Egy olyan Istenről van szó, aki nem csak abban a jövőben lesz ilyen, hanem aki a jelenben is létezik, aki a jelenben is ilyen Isten, hogy a népivel akar lenni, és szerető Isten. Körülöttünk minden arról szól, hogy most meg tudom szerezni, meg tudom rendelni interneten, el tudom érni, el tudok menni érte, és át tudom élni most. És mégis arra hív ez az ige, hogy lássuk, és kezdjük el hinni, hogy a jövőből meríthetjük ezt a reménységet. Nézzünk arra, hogy advent arról szól, hogy Jézus bármikor újra eljöhet közénk. Nem tudjuk ennek az időpontját. Az első keresztényekben olyan jó sokszor azt látni, hogy olyanok voltak, akik mentek tovább, és adták tovább ezt az örömhírt, úrvacsoráztak együtt, nagyon sokszor együtt voltak közösségben. És miért tették ezt? Azért, mert hitték, hogy Jánosnak ez a látomása. Azt hitték, hogy ott a közeljövőben meg fog történni. Hogy el fog jönni Jézus még abban a pillanatban, és ezért minden a prioritási rendszerükben átalakult erre, hogy ez legyen a fontos. És azt gondolom, hogy ez nem azt jelenti, hogy nem kell foglalkozni azzal, ami a jelenben nekünk van teendőnk, és amiket el kell látni. Nem azt jelenti, csak azt jelenti, hogy amikor nagyon sokszor csináljuk ezt a to-do listünket, és van egy fontos és egy sürgős skála, akkor hova kerül ezen a skálán az, hogy Jézus Krisztus el fog jönni újra, az, hogy ő új eget és új földet teremt, és az, hogy ő milyen Isten, aki ilyet képes tenni. Ebben a valóságban, az új teremtésben a jelen átváltozik, ahogy ezt értelmezzük. És amíg nem tudunk a jövőből meríteni reményt, addig csak is a jelenben fogunk maradni, és ebben fogunk megakadályoztatva lenni. És azért, mert a jelenben, ha várunk valamitől egy eredményt, lesz is, nagyon jó lesz, de mindig lesz egy újabb lehetőség, mindig lesz egy újabb, amiből remélhetünk, és ez sosem fog arra a pillanatra elvezetni minket, hogy igen, nekem ebben lesz egy nyugalmam, lesz egy biztos megnyugvási pontom, hogy igen, na én abból meríthetek reménységet. Viszont az új teremtés annyira tökéletes, annyira végleges, hogy azt nem tudja felülírni semmi más. És ez az, amiért egyáltalán nekünk a jelenben is lehet reménységünk a jövőbe. De hogyha lehet reménységünk a jelenben, a jövőre nézve, akkor is kérdés az, hogy miért várjunk erre az új teremtésre. Röviden a Biblia így válaszol erre a kérdésre, mert tökéletes lesz. De honnan tudjuk ezt? Olvassuk el újra a 8. verset, és ha tehetjük, olvassuk el görögül. Ha pedig valamiért még nem tanultunk meg görögül, akkor elmondom azt is, hogy ez a szó, ami itt van, az, hogy új, az azt jelenti, kétfajta új szó van a jelenések könyvébe. Az egyik azt jelenti, hogy egy valami meglevőnek az újraformálása, és ami itt szerepel, az pedig egy olyan új, ami teljesen új lesz. Ami nem fejlődésnek az eredménye, hanem a semmiből lesz egy új, egy tökéletes, egy abszolút új. Nem restauráció lesz, hanem rekreáció lesz itt ebben az új teremtésben. És ismeretlen lesz a halál fogalma, ismeretlen lesz a jalkiáltás, a könnyek, a félelem, az utálatosság és a hazugság sem lesznek. Mindez ismeretlen lesz. Azt kérem, hogy gondoljunk bele, hogy milyen az az új teremtés, az a tökéletes, hogy benne vagyunk ebben az új teremtésben, és elindulunk otthonról. És fél óra múlva valahol a BKV eszünkbe jut az, hogy nyitva hagytam a lakásomat. És egyből félelemmel már mennék is vissza, hogy most mi lesz, mi történik a lakásommal, lehet fél óra alatt ki tudja, mi történt, főleg, hogyha mondjuk panelházban lakok, és laknak ott mások is, és mi történik, mi lesz ott? És eszünkbe jut, hogy egy olyan világba élünk, egy olyan tökéletes világba, ahol már nincs félelem, nincs jajkiáltás, mert minden tökéletes, Isten dicsősége miatt. És ezért nincs aggódás, nincsenek jajkiáltások, mert egy olyan új teremtésben vagyunk, ahol Isten dicsősége ragyog be mindent, és ez tölt be mindent. Ebben az új teremtésben nem lesz félelem. Miért várjunk erre az új teremtésre? Azért, mert Istent mutatja be nekünk ez az új teremtés. Egy olyan Istent, akit, hogyha körülöttünk minden változik is, ő maga nem változik. Hogyha körülöttünk minden romlik is, hogyha nehézség van, ő maga akkor is mindig új lesz, egy megújulási lehetőség. Soha nem fog változni. És ott áll reménységként, akinek a dicsősége és a jelenléte fogja beragyogni ezt az új teremtést. Egy olyan Isten, akinek a jelenlétében nincs szükség arra, hogy a templomnak az ajtaját becsukják, mert nem lesz vandalizmus, nem lesz semmilyen kártétel. Egy olyan Isten, aki mindent újra átváltoztat. És abban átváltoztató, hogy reménységünk lehet abban, aki ezt teremti. Hogy ő valaki olyan, aki sokkal hatalmasabban gondolkodik, és sokkal többet lát a mi életünkben is egyben, mint mi látjuk éppen a jelenben. Ő az, aki átváltoztat, mert felfogom, hogy mire képes ez az Isten. Tökéletes lesz, és ezért várjunk erre az új teremtésre. És végül az utolsó kérdés viszont, hogy de ki számára elérhető ez a teremtés? Salvador Dalitól egyszer megkérdezték, hogy nehéz-e képet festeni. A következőt válaszolta, nem nehéz, vagy könnyű, vagy lehetetlen. A teremtés is ugyanilyen Isten szempontjából. Istennek könnyű volt teremteni, számunkra viszont lehetetlen. És ez azért fontos, mert olyan sokszor megpróbáljuk azt, hogy a teremtést elérjük egy ilyen fejlődési dologgal. Megpróbáljuk azt, hogy folyamatosan fejlődik a technika, ami jó is, fejlődik. És egyszer majd elérjük, hogy nekünk is lehet egy olyan dolgunk, amivel meg akarjuk menteni a világot, fejleszteni akarjuk, és azt akarjuk, hogy ez egy új, tökéletes világ legyen. De nem tudjuk ezt elérni. Vagy ott van bennünk az, hogy lesz egy ilyen lelki evolúciónk, amiben olyan szintre fejlődünk a mi hitünkben, hogy majd egyszer elérjük azt a pontot, amikor Isten jelenlétében úgy lehetünk, hogy az ő tökéletességét megérezzük. De mi számunkra ez lehetetlen. Istennek könnyű volt teremteni, számunkra viszont ez lehetetlen. Ezért bárhogy próbálja meg az ember felfrissíteni, megmenteni, megújítani a világot, az mindig hiányos lesz. És lehet, hogy ezt jó akaratból próbáljuk tenni, de akkor is a mi számunkra ez egy idő után türelmetlenséget fog okozni, csüggedést és lemondást. Bármennyire is próbálkozunk, egy idő után megunjuk, és elegünk lesz ebből, és nem fogjuk tudni ezt megtenni. Isten viszont képes újat teremteni. És egyszer elküldte a fiát erre a földre, aki váltságul jött azoknak, akik hisznek benne. De azt is megígérte, és kimondja ebben a proféciában, hogy el fog jönni még egyszer, és akkor már véglegesen mindent újjá teremt, és új teremtés lesz itt a földön, és újra el fogja küldeni az ő fiát. Egyrésztről tehát a számunkra ez egy bizonyosság, hogy lesz új teremtés. Viszont nem lehet a számunkra ez egy olyan dolog, ami vakká tesz minket a hitünkben. Mert itt ez az ige kétszer is kimondja, hogy kik azok, akik nem mehetnek be ebbe az új teremtésbe. És most ezt vizsgáljuk meg, mert szerintem érint minket. Három ilyen embertípust említ meg a Biblia, és ők a gyávák, a hitetlenek és az utálatosak. Gyáváknak nevezi azokat a Biblia, akik nem merik megvallani a hitüket, mert hátrányt látnak benne. Megtehetnék, meg tudnák tenni, de tudatosan nem teszik meg, és azért, mert félnek, hogy ennek mi lesz a következménye. Félnek, hogy ebből milyen hátrányuk származhat, akár egy baráti körben, ismerősi körben, munkahelyen, bárhol. Megtehetik, de tudatosan nem teszik, mert önös érdekek vezérlik őket. A második a hitetlenek. Azt nevezi a Biblia hitetlenek, aki nem hiszi, hogy Istennek a szava igaz. Hogy Isten, amit mond, az mindig igaz lenne, és itt a mindig fontos. Nem válogat. Aközött, hogy mikor igaz és mikor nem. Azt nevezi hitetlenek, aki nem tud hitelt adni Isten szavának. Az ördög pedig pontosan ezt használja ki, és ráígér erre. És nézzük meg, most az új teremtésről beszélünk, de térjünk vissza az első teremtésre. Ott volt az ördögnek a műve, hogy azt ígéri az első emberpárnak, hogy egyetek abból a fának a gyümölcséből, mert olyanok lesztek, mint Isten. És esznek a fáról, és valóban tudják, hogy mi a jó és a mi rossz, de nem lesznek olyanok, Isten, nem lesznek olyanok, mint Isten, és nem tudnak mit kezdeni ezzel a tudással. Az ördög direkt ráígér erre, és ez egy hazugság. Aki nem ad hitelt Isten minden kijelentésének, minden szavának, azt nevezi hitetlennek a Biblia. Utálatosaknak pedig azt nevezi, akik olyanokat cselekszenek, ami Isten parancsolataival ellentétes. És hogy ezt ne kelljen sokat magyarázni, ha láthatjuk, hogy milyen szavak következnek utána. Gyilkosok, paráználkodók, báványimádók, hazugok. A 10 parancsolatnak a parancsolatai jönnek egyből így elénk. Ezek hangzanak itt el. És hogyha az előző 2 kategóriában úgy éreztük, hogy de jó, ebben nem kerülök bele, akkor biztosan jött egy 3. kategória, amiben viszont mindannyian belekerülünk. Ha valaha hallottuk Vég Tamás bácsit evangélizálni, van egy sorozata, amit mindig elmond mindenhol, és amiben van egy példa, amit szerintem, aki már hallotta őt, ezt tudja, és lehet, hogy most is tudni fogja, hogy egyszerű találkozott egy nénivel, akinek nem tudom a nevét, de nem is fontos, és ez a néni bejött hozzá a lelkészi hivatalba, és azt kérte, hogy temesse el. Tehát ért még a néni, és ezért voltak belőle így kérdések, hogy most ezt miért jött bejelenteni. És bement a lelkészi hivatalba, és mondta Tamás bácsi, hogy jó, én eltemetem a nénit, de mégis a néni számot, tehát a temetésre készülve, ha már így készül, hogy bejön a lelkészi hivatalba, számot tartott azzal, hogy mit fog jelenteni ez a temetés? Hogy mi történik itt, hogy elmegy a világból? Istennel számot tartott? És a néni mondta, hogy nem. Miért kéne számot tartani nekem bármival? Vég Tamás bácsi pedig visszakérdezett, hogy és a bűneivel számot tartott? Nyilván ezt ő jobban magyarázza meg, jobb mimikája van. És a néni mondta, hogy nem, nekem nincsenek bűneim. És kérdezte a nénit, hogy de hát esetleg a nénivel előfordult, hogy néha füllentett, hazudott, vagy rosszat akart másnak, kicsit irigykedett, vagy ilyesmik előfordultak a nénivel. Hát igen, ilyesmik előfordultak. Ezeket Isten igéje bűnnek nevezi, mondta Tamás bácsi. És ha azt vesszük csak, hogy naponta 3 ilyen előfordult, és azt vesszük, hogy a néni már 70 év körül van, akkor szorozzuk be azt, hogy hány ilyen bűne lehet az embernek. A néni pedig állt döbbenten, és mondta, hogy akkor pedig imádkozzunk. És ott leültek és imádkoztak. Minden esetre azért mondtam el ezt az illusztrációt, mert minket is érint, ami ide le van írva, akik utálatosak Isten szemében. És nem azért, mert mi emberként utálatosak vagyunk, hanem Isten szemében az utálatos, hogy mi bűnt követünk el, hogy megáltalkodottak vagyunk, és kicsúszunk ezért ebből az új teremtésből. Mert nem tudunk nem vétkezni, nem tudunk mást tenni. Egyszerűen ilyenek vagyunk. Egyszerűen irigyek leszünk, egyszerűen hazugok leszünk. És bárhogy próbálkozunk, szeretnénk, nem tudjuk megtenni ezt. Nem tudunk, és ezért kiesünk ebből. És a Biblia mégis megkülönböztet 2 bűnös embert az egész Bibliában. Megkülönbözteti a megáltalkodott és a megbocsátott bűnösöket a Bibliában. Megkülönbözteti azt, aki akar ebből megújulni. Megkülönbözteti azt, aki akarja azt, hogy az új teremtésben lehetőség van arra, hogy én oda megyek Jézushoz, és kérem azt, hogy az ő kegyelméből hadd lessek az ő váltságának részese, és megkülönbözteti azt, aki tudatosan nem akar ebben részt venni, és nem is érdekli őt ez. És a Biblia kemény és határozott, és ezt ki kell mondani, hogy többször kemény és határozott abban, hogy a bűn zsoldja a halál, és magunktól nem tudjuk semmilyen lelki fejlődés által, semmilyen cselekedetek által elérni azt, hogy Isten országába bekerüljünk, vagy az ő jelenlétében lehessünk. Isten kegyelme egyedül az, hogy ő elküldte a fiát, értünk Jézus Krisztust, mert azt akarta, hogy ne kelljen nekünk beleroskadnunk ebbe a jelenbeli lehetőségvilágba, állandóan próbálkoznunk, állandóan megpróbálunk megfelelni, előrébb lépnünk, és ne nekünk kelljen ebbe beleroskadnunk. Ebből a kegyelemből tudunk erőt meríteni, hogy ő elküldte a fiát, Jézus Krisztust, aki ezáltal új életet ad nekünk, és az új teremtésben véglegesen reménységünk lehet mindazoknak, akik ő benne hisznek. És ezt mondja a benne hívőknek, én vagyok az alfa és az omega, én adok a szomjazónak az élet vizéből ingyen. Olyan nehéz ez a szó, hogy ingyen. Mégis a kegyelem ingyen van, mi nem tudunk érte mit tenni, és olyan sokszor próbálkozunk, de nem megy magunktól. Egyszerűen tudunk itt állni egy Isten tiszteleten is, az énekek alatt is, és csak kérni Isten, hogy újítson meg, mert erre van szükségünk adventben is, amikor azt várjuk, hogy ő újra el fog jönni. Erre van lehetőségünk ezen az Isten tiszteleten is, hogy ne a jelenben gyökerezzünk, hanem a jövőre nézve újuljunk meg Jézus Krisztusban is, az ő feltámadásában. És pont ebben az időszakban, amikor karácsony előtt vagyunk, amikor egy-két héttel már nem csak a munkahely terhelt, hanem a családi idők is rövidülnek, minden csak egyre nehezebb, és lehetőségeinket is szeretnénk még kihasználni még jobban, ebben az időszakban itt egy Isten tiszteleten, egy dicsőítő Isten tiszteleten arra van lehetőség, hogy megálljunk, és Isten jelenlétében legyünk, és megújuljunk ő benne. Legtöbbször valami rendkívülire várunk, és ezért egyáltalán nem vesszük észre a megújulásnak a lehetőségeit. Samuel Beckett Godotra várva című drámájában Vladimir és Estragon a két úton álló egy bizonyos Godotra várnak, és várják az úton, és mindketten egyre csak várnak, de Godot nem jön. És már fel akarják akasztani magukat, folyamatosan csak várnak, és egyszer csak megszólal Estragon, és ezt mondja, és mi van, ha mégis jön? És ezt mondja neki Vladimir, akkor meg vagyunk mentve. Így igaz ez ránk is, ebben az időpontban, advent harmadik vasárnapján. Ha Isten eljön közénk, meg vagyunk mentve. Azonban ez már nem kérdés, mert ez már múlt idő. Isten elküldte a fiát, Jézus Krisztust, hogy nekünk váltságunk legyen ezen a földön, és megújulhassunk ő benne. Jézus eljött erre a földre, és új teremtést ígér nekünk. Egy olyan időpontban vagyunk, ahol ezt már tudhatjuk, viszont ahol abban a reménységben lehetünk, hogy Jézus bármikor eljöhet újra. Ezért a jelenben tekintsünk a jövőre, és váljon ez a tökéletes teremtés emiatt fontossá mi számunkra, mert Jézus Krisztusban így tudunk megújulni. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, olyan jó, hogy ilyen énekezet énekelhetünk, mert látjuk azt, hogy minden nap velünk vagy, de énekelhetjük azt is, hogy jöjj, Urunk, és jöjj el hamar. Nem tudjuk, hogy ez mikor lesz, de olyan jó, hogy olyan Istenünk vagy, aki nem hagysz a jelenben minket egyedül, mert elküldted a fiadat, és ezt a múltból már tudhatjuk. Tudhatjuk, hogy lehet váltságunk, és így kegyelmet kaphatunk. De azt is tudjuk, hogy a jövőben is van egy olyan ígéret, egy olyan profécia, hogy te elküldöd újra a fiadat, és új teremlítés lesz, és tökéletes teremtés lesz. És Urunk, így emiatt nem vagyunk egyedül ebben a világban, és velünk vagy folyamatosan. És pontosan emiatt szeretnénk azért imádkozni, hogy itt a jelenben, ebben a sok nehézségben, ezekben a napi teendőkben, amik így megkötöznek, és nem tudunk előrébb nézni, segíts nekünk, hogy kiszabadulhassunk, hogy megújulhassunk. És külön imádkozunk azokért, akik annyira azt érzik, hogy most ők ebből egyáltalán nem tudnak kimozdulni. Kérünk azért, hogy a te kegyelmed, az, hogy a fiadat elküldted, az, hogy van váltságod, az hadd lehessen számunkra egy olyan biztos pont, hogy nem most, ma oldódik ez meg, de az is biztos, hogy elkezdődhet ennek a megoldódása. Kérünk, Urunk, a te gyógyításodért, kérünk azért, hogy az erődet ne csak értsük és halljuk, hanem valóban elhiggyük, és hogyha ez nehéz, akkor egymást is ebben támogassuk. És Urunk, imádkozunk mindazokért, akik minket is körülvesznek, akár ahol lakunk, akár itt Gazdagréten a lakótelepen, akár munkahelyen, akár családban. Kérünk azért, hogy adventben és a karácsony előtti időszakban hadd lessünk olyan emberek, akiken érződik az, hogy tudunk abból erőt meríteni, hogy te bármikor eljöhetsz, és új és tökéletes teremtésed lesz. Hisszük ezt, bízunk benned, és szeretnénk megújulni, mert mindig megújulásra van szükségünk. Sose fogjuk tudni elérni azt, hogy magunktól jók lennénk. A te fiad nevében kérjük ezt, aki tanított minket így imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.